Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Minden évben karácsony közelettével egyre népszerűbbek lesznek a gasztronómiai könyvek. Nem csak receptkönyvekre kell gondolni, hanem különböző italokkal foglalkozó könyvekre is. Most pedig a Ginné a főszerep. Olá Andrea interjúja.
A gin világa első pillantásra egyszerűnek tűnhet. Egy kristálytiszta ital borókás ízvilággal, koktélként tonikkal és néhány jégkockával, egy szelet narancssal vagy uborkával szervírozva. De ha kicsit mélyebbre nézünk, hamar kiderül, hogy a gin valójában egy aromákból és illatokból alkotott, rendkívül összetett univerzum, és ennek a világnak a kulcsa a felhasznált fűszerekben rejlik. A Kotányinál több mint 140 éve foglalkozunk fűszerekkel, ismerjük a bors különböző arculatait, Madagaszkártól Vietnámig, érezzük a kardamom finom árnyalatait, tudjuk, hogyan reagál egy fűszer a hőre, vagy éppen az alkoholra. A ginben mindez a tudás testet ölt, hiszen a jó gin nem egyszerűen egy fűszerezett ital, hanem gondosan megkomponált alkotás. Nem véletlen, hogy ezt a részletet olvastam föl most David T. Smith gin szótárának előszavából. Vendégem a Kotányi Hungária marketing menedzsere, Szűcs Ágnes. Vele beszélgetünk most erről a könyvről, és az interjú előtt elmondtam Ágnesnek, hogy mennyire tetszett nekem a tematika, bár ugye ez egy szótár, és ABC rendben találjuk a nagyon rövid szócikkeket a ginhez fűződő kifejezésekkel, mégis valahogy komplexebb ez a kiadvány, mint általában a szótárak.
Alapvetően egyébként nem a felépítése miatt választottuk azt a könyvet, hanem ez egy sorozatnak a része. A Kotányinál már régóta támogatunk olyan tematikájú könyveket, ami kapcsolódik a mi szakértelmünkhöz, ami a fűszert jelenti, és évek óta volt már a praxisunkban a fűszer nagykönyvének a támogatása, és mindig olyan gasztrotematikai könyveket válogatunk ki, amelyen keresztül megpróbáljuk a kompetenciánkat bemutatni, és tavaly már volt egy kávészótár című könyvünk, ami ugyanebben a sorozatban illeszkedik, és ennek a következő eleme volt a gin szótár, amit azért találtunk nagyon izgalmasnak, mert hogy a ginhez meg kifejezetten ugye a fűszerek adják az italnak a lelkét, és azért gondoltuk, hogy itt nagyon, nagyon szoros a kapcsolódás, és azt gondoljuk, hogy ezen keresztül próbáljuk meg a mi kompetenciánkat, meg a fűszerekről egy kicsit más aspektusból is hírt adni, mert hogy mindig a fűszerek kapcsán inkább a főzésre gondol az ember, de az italok kapcsán is nagyon fontos szerepe tud lenni. Tehát, hogy a könyvnek a tematikája az csak egy plusz volt, hogy ilyen abszolút szélirányosan kereshető módon szedi össze azokat az információkat, amiket a ginről tudni kell. Tulajdonképpen ez egy ilyen tankönyvnek lehet fölfogni, de mint egy tankönyvnek nem ül neki az ember az egészet elolvasni, viszont bármi olyan gondolat fölmerül, ami a ginnel kapcsolatos, az könnyen visszakereshető, úgyhogy ezen keresztül betűrendes szerkezetben, de akár történeteket, technológiát, alapanyagokat, márkákat, mindenfélét meg tud keresni benne az ember.
Erről mindjárt beszélünk, hogy mi minden van ebben a könyvben, de hogyha a fűszereket mondtad, ugye a csillagánizs, a bors, a fahéj, és még elképesztő mi minden van fűszerként a könyvben. Mesélsz róla, hogy ezek hogyan használatosak a gin esetében?
Hát a gin kapcsán van egy megkerülhetetlen fűszer, ez a boróka, aminélkül tulajdonképpen nem is nevezhető ginnek az az ital, ami nem tartalmazza ezt a különleges fűszert. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a ginnek a lelke az a fűszer, mert különben nem beszélhetünk ginről, csak valamiféle szeszről. És a borókán kívül egyébként rengeteg más fűszer is hát szóhoz jut, úgymond a gin főzésénél, ami pedig inkább a karakterét adja meg az italnak, és ebben a tekintetben is nagyon, nagyon sokféle dologról beszélhetünk. A gin esetében egyébként botanikai összetevőnek hívják azokat a növényi részeket, amik megfűszerezik. Itt nem csak fűszerről van szó, hanem különböző olyan, akár virágokról, különleges gyökerekről, és a modern craft ginek esetében már olyan különleges összetevőkről is, mint mondjuk a tea, matcha, yuzu, különböző magfélékeket is használnak, mert mindenki megpróbál egy nagyon egyéni italt előállítani azokon a klasszikus alapokon, ami egyébként a ginnek az alapját adja.
Az, hogy mivel ízesítik a gint, az bizonyos márkákra is val, vagy márkákra is utal?
Amiről egy kicsit tudok információt adni, ez például a London Dry Gin, aminek a definíciójában benne van, hogy milyen természetes növényi anyagokat kell használni, és igazából a London Dry Gin az nem egy földrajzi megjelölést takar, hanem azt, hogy meg van határozva, hogy milyen alapból, milyen típusú alkoholból készül, milyen természetes növényi anyagok és hogyan kerüljenek bele, mert a London Dry Gin esetében például ezekkel a botanikai összetevőkkel együtt kell lepárolni az alkoholt, utólagosan nem engedett, hogy aromázzák, és maguknak az ízvilágnak is tulajdonképpen már önmagában meghatározza, hogy egy ilyen tiszta, száraz, természetes ízvilágának kell lenni, és ezekhez tulajdonképpen a legklasszikusabb fűszereket szokták csak felhasználni. Egy ilyen virágos, citrusos, kifejezetten klasszikus ízvilágot kell elképzelni.
Igen, hogyha az ember lapozgatja csak a könyvet akár, akkor látja, hogy a keserű mandula, a narancs, a citrusfélék, ugye a lime ott van, mint ízesítő anyag. Vagy például mondtad a gyökereket, az angyal gyökér, igen, azért ez nincs annyira a fejünkben, vagy legalábbis az enyémben. Mondanál még esetleg példát, hogy mi érdekes ebben?
Igen, hát a növények esetében mindig különböző szerepe van ezeknek az összetevőknek. Tehát kérted, hogy mondjak példákat, mondjuk a kardamom, azt mondjuk egy aromás, ilyen édeskés, fűszeres karakter tud adni, a borsfélék, azon belül is rengetegféle van, a rózsabors például, ami nem is igazából bors, hanem egy bogyó, vagy a kubeba bors, ami egy nagyon különleges bors, ezek inkább ilyen csípős, akár ilyen sós, asszociációjú, élénk ízhatást hoznak. A virágok is tulajdonképpen egyfajta fűszernek tekinthetők, itt ugye mostanában divatos levendula, de lehet rózsa, kamilla, hársfavirág, mindenféle nagyon érdekes összetevőről hallottam már én is, és akkor ezeket egészíti ki például az angyal gyökér vagy angelika, ami egyfajta stabilizátor szerepet tölt be a gin ízének az összetartásában, és ez ragasztja össze tulajdonképpen azokat a különféle ízeket, és akkor jönnek még az egésznek a tetejére, lehet akár koriander, ami egy ilyen frissítő, enyhén fűszeres, citrusos ízjegyekkel egészíti ki. A borókának mondjuk az alapvetően egyébként ilyen fenyős, gyantás, citrusos alappal rendelkező ízét, és akkor a citrus többször említettem, itt citrus héjakról is, tehát konkrétan citrusfélekről is lehet beszélni, ami lehet citrom, narancs, grapefruit, yuzu, mostanában mindenféle, minden gin főző, gin mester igyekszik egyéni karaktert adni az általa készített ginnek, és ebben egyébként azokat a divatos összetevőket is használják, amik a gasztronómiában megjelennek.
Arról fontos beszélni, és utaltál is már rá, hogy mikor kerülnek bele a ginbe ezek a fűszerek. Az előbb említetted, hogy már a lepárlásnál ott van az a plusz anyag.
London Dry esetében igen.
De van, amikor utólag, amikor már készen van, akár egy koktél?
Igen, a koktél az egy különböző dolog, tehát a ginbe először benne kell lenni ezeknek az ízeknek. Az, hogy hogyan nyerik ki az ízeket, vannak a nagyon hagyományos eljárások, ahol az alkohol által vonják ki az illóolajokat a gyógynövényekből. Van, amikor elkészítenek egy úgynevezett ilyen botanical basketnek hívják, ahol egy ilyen növénykosárnak, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani, ahol átgőzölik, és így egy kicsit ilyen levegősebb aromákat is bele tudnak venni a ginbe, vagy bele tudnak párolni. Külön lepárlással is, tehát utóízesítéssel is kerülhet, de igazából sokféle eljárás létezik, ezt szerintem a könyvből lehet egészen jól megtanulni, és a fűszerek esetében én azt a fajta módszert tudom mondani, hogy ahogy a főzésnél is tudjuk, hogy vannak fűszerek, amiket hosszasan kell főzni ahhoz, hogy kiadják az ízüket, vannak, amiket csak érdemes a legvégén a főzéskor beletenni, hogy ne vesszék el az értékes, könnyed aromáikat. Így a ginnél is úgy van, hogy az adott fűszer akár meghatározhatja az eljárást, de az adott fűszer felhasználásának a módja is meghatározhatja a végső ízélményt. Ez már azok a kis nüanszok, ami egyedivé teszi a különböző gineknek a készítését.
Vajon a magyar fogyasztók mennyire ismerik a gint? Kíváncsi vagyok, hogy mennyire figyelhetnek föl erre a könyvre.
Én biztos vagyok benne, hogy most a gin újra reneszánszát éli. Tehát most szerintem divatos is, és miután az embereknek a tudása is mélyül, bízom benne, hogy ennek a könyvnek is hála, azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak lesznek a magyar fogyasztók maga az élmény miatt fogyasztani a gint, és pontosan a kifinomult és jól edukált fogyasztók szerintem kifejezetten egy olyan kultúrát tudnak építeni akár az italfogyasztás mellé is, ami már a gasztronómiának a részévé teszi, és ezért van az, hogy amit említettem az előbb, hogy a ginbe milyen módszerekkel kerülnek bele az ízek, de hát ezt még tovább lehet fejleszteni, tehát a gin az egy kiváló alap tud lenni különböző long drinkeknek, koktéloknak, és jellemzően egyébként nem is szoktuk a gint úgy önmagában fogyasztani, hanem kifejezetten egy kevert ital alapként még tovább lehet gondolni, és akár még további ízeket, és még tovább fűszereket is lehet hozzátenni, amivel még kiemelhetjük az éppen kiválasztott ginnek a karakterét.
Sosem gondolkodtam még rajta, hogy a filmekben mennyiszer látjuk a gint különböző koktélokban, tehát ugye ez a klasszikus két olajbogyó föltűzve egy pálcikára, és akkor az ott a gyönyörű pohárban, vagy ugye ez az alapkérdés, ez a keverve, vagy rázva, szóval hogy olyan érdekes, hogy tulajdonképpen benne van a köztudatban a filmek révén, lehet, hogy sose kóstoltuk.
Szerintem meg éppen ennek kapcsán nagyon sok minden el tud indulni ilyen ikonikus koktélok kapcsán, hogy annyiszor láttuk, hogy az ember egyszer, amikor oda kerül, hogy egy bárban van rá lehetősége, akkor szerintem kikéri magának és megkóstolja, mert hogy ezáltal egy olyan milliónek tud a része lenni, amit a film épített az ital köré. És James Bondhoz kapcsolódóan abszolút ez egy ikonikus mondat, de maga az ital is ikonikus, amit így összekevertek, ami egyébként nem más, mint gin, némi száraz vermut, és egy kicsi citromhéj, illetve oliva, ez a martini, amit kikért rázva és nem keverve, roppant elegánsan.
Hogyan segít akár koktélt készíteni ez a kötet az olvasónak? Ugye van egy mixológia meghatározás is.
A klasszikusok abszolút benne vannak, leírással, illetve ajánlással arra vonatkozólag, hogy milyen fajta gint használjunk, de ezt inkább szerintem egy kiindulásnak kell tekinteni, hogy megtanuljuk azokat az alapokat, amiből aztán már erre a tudásra építve akár saját koktélokat is ki tudjunk találni, és még nem csak a koktélnak a kitalálása, de utána még a tovább gondolása és megdíszítése, az szerintem még egy különleges élményt tud adni.
A koktélokról a színes gyümölcsszirupok jutnak eszembe, és azt néztem, hogy ebben a kötetben tiszta koktélok vannak, tehát hogy tényleg csak a fűszer, vagy valamilyen gyümölcs.
A gin nem igényel szerintem extra, tehát igazából olyan koktélokat érdemes kigondolni, amik nem nyomják el a karakterét, hanem inkább ráerősítenek. Azért az édes is szerintem jellemző, de nem túlnyomó mértékben, és az aromáknak inkább a kiemelése és egy kicsi esztétika adás az, ami még szerintem fontos, hogy az vizuálisan is visszautaljon azokra az ízekre, ami benne van. Azt gondolom, hogy egy jó koktél az soha nem elnyomja azokat az összetevőket, különösen amikor a főalkotó elemről beszélünk így a gin esetében, hanem kiemeli, megteremti azt a harmóniát, ami a benne lévő illataromákat hivatott kiemelni, karaktert ad neki, és ezért is szokott az lenni, hogy például a gin tonic, amiről még nem esett szó, de legtriviálisabb, ami a ginről eszünkbe jut, azért az igazi értő koktél keverők kifejezetten olyan tonikokat választanak, ahol már a toniknak is van egyfajta karaktere, és semmiképpen sem azt a klasszikusan nagyon édes tonikos üdítő italt használják, ami úgy általában kapható, hanem kifejezetten koktél alapanyaghoz már a tonikokban is lehet edukálni magunkat, és különböző karaktert találni ahhoz, hogy a mindig megfelelő ginnel, megfelelő szintre emelve tudjunk párosítást létrehozni.
Milyen érdekes, ebből a könyvből tudtam meg, hogy gyógyászati célra használták a gin tonikot először.
Szerintem ez egy nagyon jó kifogás volt akkoriban arra, hogy gint fogyaszthassanak, de használták egyébként a borókabogyót akár az orvoslás, vagy inkább kuruzslásnak nevezném, például antibakteriális tulajdonságokat tulajdonítottak neki, de összességében a gin tonic eredetileg a malária elleni gyógyital volt, és a kinint fogyasztották tonik formájában, és a ginnel tették elviselhetővé az ízét, és aztán innen a gin tonik legendája, ami utána már felfejlődött egészen magasabb szintekre.
Hogyha egy nagy márkákról beszélünk, nagy múltú legendás márkákról, akkor melyeket említenéd meg, vagy miről fontos tudnunk, hogyha az alapokat akarjuk tudni a ginről?
Sok márka ismerős lehet, egy Gordon's, egy Tanqueray, Beefeater, Bombay, Sapphire, Hendrix, de nem szeretnék lehagyni senkit a sorból. Ezek egyébként jellemzően a London Dry kategóriát viszik magukkal, de szerintem egy jobb választékú boltban most már annyi félével találkozhatunk, hogy egyrészt érdemes szakképzett eladókkal konzultálni, hogyha már tudjuk, hogy mi milyen ízprofil iránt érdeklődünk, de hogyha szimplán csak olvasunk és abból inspirálódunk, akkor is a könyv is rengeteg olyan márkát említ, és hát nem beszélve azokról a kis kézműves, akár magyar gin márkákról is, akiket szerintem szintén érdemes megismerni.
Mivel ez egy szótár, azért az emberben megragad néhány kifejezés, például a gin house, ugye, ami a történetisége miatt fontos, vagy ez a cream gin, ami Charles Dickenshez kapcsolódik, még a gin lane lehet ismerős sok mindenkinek, tehát amikor konkrétan társadalmi problémát okozott a gin fogyasztás Londonban. Erről is van szó. Nekem nagyon izgalmas volt a kultúrtörténeti része a könyvnek.
Annyira tömény tudást tartalmaz, hogy szerintem azért is érdemes így szemezgetni belőle, hogy minden kis részletet úgy tudjunk megnézni, hogy meg is ragadjon. Én is belelapoztam, és nagyon-nagyon izgalmas dolgokat láttam benne. A karácsonyfa alatt majd visszatérek, amikor egy kis időm van, és akkor fogom részleteiben elolvasgatni.
Most az előbb mondtad az esztétikumát, hogy ez egy ilyen elegáns ital. Neked van olyan, ami különösen tetszik?
Szerintem a borókabogyó az alap, tehát hogy ez nagyon-nagyon szépen mutat, és te is említetted korábban, hogy a gin az általában ilyen tiszta, bár mondjuk a negróni az éppen ellentmond ennek, mert az egy ilyen színes, mély színű, vörös árnyalatú koktél, de alapvetően a ginek áttetszőek, átlátszóak. Ezért például nagyon klasszul meg tudja egy pár szem aszalt fekete ribizli színezni a gin színét, és ahogy fogy az ital, úgy oldja ki a színét, és egészen pinkre tudja színezni, de a fűszerek is nagyon, nagyon csinosan tudnak benne mutatni, például a karácsony közelettével egy fahérúd is kerülhet bele, amitől egy ilyen meleg, édeskés tónust kap. Szoktak egyébként rozmaringágat, ami egy kicsit így a fenyő ágra hasonlít, egy ilyen fenyős aromás, tehát ízt is ad hozzá, de jelleget is. Én láttam olyat is, hogy akár meggyújtják ezeket a fűszereket, átgőzölik a füstjével a koktélos poharat, és úgy kerül bele a koktél, de nyáron lehet mentával, uborkával, citromhéjjal frissíteni. Tényleg a fantázia szab csak annak határt, hogy mi mindent lehet belepakolni, még azon túlmenőleg, ami már benne is van a ginben. És egyébként pont ez a fajta kultúrált, és hogy tényleg egy ital is adjon egy olyan gasztronómiai, kulináris élvezetet, tehát ahhoz nem csak az tartozik hozzá, hogy milyen az íze, hanem az ételek esetében is, mert azért elvárt, hogy valamiféle esztétikai élményt is hozzon az, amikor elénk teszik a tányért. Hát ilyen szerintem a fűszerek, vagy az egyéb ilyen kiegészítők használata a gin koktélok fogyasztásánál.
Milyen kell, hogy nem tudjuk mondjuk ételekhez párosítani, akár desszertekhez párosítani.
De megvan a gin helye szerintem úgy, mint egy ilyen étkezés előtt fogyasztott aperitív, és szerintem egyébként nehezebb étkezések után is kifejezetten frissítő hatású tud lenni a kesernyés tonikkal elfogyasztva. Amúgy, ha belegondolok, nekünk van olyan receptünk, ahol egy ginben pácolt lazac a főszereplő. Nagyon izgalmas, tehát ételek készítéséhez is, így a karácsony közelettével szerintem tényleg lehet szabadon gondolkodni, és ezt például egy nagyon különleges előételként el is lehet készíteni.
Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária marketing menedzserével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva azonnal jövök vissza.